Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Németh László, Aurél a Kékesre megy című írásának rádió változatát. Annak második részét hallgathatják meg.
Délután beborult. Az ég tarka márványa szaggatott felhőktől volt habos. A felhők alsó álló rétege fölött ziláltabb és sötétebb gomolyok vonultak. Egyszerre egyetlen szürke bolt volt az ég, s az eső, mint aki megfontolt, hosszú munkára készül, neki eredt. A fenyők felfogták az első cseppeket, lassan átnyírkosodtak, zöldjük megfeketedett, a vastagabb ágak vége kis csurgót eresztett, a vékonyabbak kövér cseppeket potyogtattak a zápor finomabb szitálásába. A fába és fűbe ütődő cseppek monoton nesze töltötte be a völgyet. Az utak előbb átnedvesedtek, aztán pocsolyákat hánytak. A pocsolyákon át egy-egy hatalmas ernyő sietett a vendéglő felé. A vacsoránál többen voltak, mint rendesen. Akik ettek, nem siettek le tücsök szerenádot hallgatni. Egy-egy szelet torta mellett ott ragadtak. A hétkor vacsorázók összekeveredtek a kilenc óraiakkal. Ismerős családok összetolták az asztalaikat, s a pincéreknek egyre új cselhez kellett folyamodniuk, hogy az újonnan jötteket is elhelyezhessék. Gerendai Aurél bocsánat kérő mosollyal oldalgott új ismerősei asztalához. Azok már a tésztánál tartottak, s mintha szívélyesebbek lettek volna, mint délelőtt. Aliz rá függesztette a szemét, s a tisztelettudó tekintet alján kópé mosoly huncutkodott, mint kristálymedencében a beléhajított rózsa. Néhány pillanat múlva Radicsné is beevezett. Meghökkenve látta, hogy Aurél keserű ékasztalához telepedett. De a másik pillanatban már viharos szenvedélyességgel üdvözölte a kedves öreg hölgyet és bájos gyermekét. Alice szemei befagytak, csak időnként villant meg rajta egy-egy gúnyos szikra. Hallgatott, de hallgatása beszédre ingerelt. Radicsné azok közé a nők közé tartozott, akik minél kevesebbet szólnak mások, annál görcsösebben iparkodnak a feszélyező csöndet benépesíteni. Ma egyebet se tett. Aurélt féltette, s most megmagyarázhatatlan kényszerből Aurélt kezdte magasztalni. Mintha a tulajdon félelme szugerálta volna, nyilvánvalóan túlzott, valószínűtlen jelzőket használt. Szegény Aurél szemérmesen büszke ábrázata szinte élő cáfolata volt viharos jelzőinek. Volt abban valami tragikus és megható, ahogy üveggyöngy kincseit épp a vélt tolvajok előtt esküdte brilliánssá.
Csodálom, hogy nem ismerik Gerendai Aurél nevét. Már első kötete, a túlcsordult kehe is óriási feltűnést keltett. A revű 7 versét hozta egyszerre, s a legelső nevek írtak róla elismerőleg. Persze Aurél költő, s nem tudja magát értékesíteni. Irigy törtetők, akik szemére hányják, hogy vagyonos ember létére az ő karajukba harap. Válveregetéssel intézték el a második kötetét, a Szatír szarvakat, amely a magyar líra legnagyobb eseménye Adi halála óta.
Keserű nét ebből az egész biográfiából csak az irigy törtetők szemrehányása érdekli.
Meglep, hogy egy vagyonos ember éhen kórászírókkal kell hálátlan versenyre.
Látszik, hogy nem művész, méltóságos asszonyom. El se képzeli, mire képes a művész, a költő, hogy az emberek szívéhez férkőzzön. Ó, Aurél egész élete egyetlen áldozat. A méltóságos asszony nem tudja, mit hagyott ott Aurél. A Bóna név fogalomzalában. Bóna Ferenc Aurél édesapja, a gerendai, csak költői álnév.
Nem álnév. Nekem nincs szükségem álnevekre. Én nem rejtőzködöm. Egyszerűen utálom az apám nevét.
Hát nem álneved. Gerendai az édesanyja neve. Voltak éppen nem is gerendai, hanem Gerandé. Mert Aurél anyai ősei francia márkik voltak, akik a hugenotta háborúk idején vándoroltak Németországba.
Szóval nincs köze a gerendához.
Nem értem, Emma, mit hozakodik elő az őseimmel. Annyit törődöm velük, mint az elveszett kabátgombommal. Gerendai vagy bóna, a fő, hogy itt vagyok, s fütyülök a familiámra.
Az ember nevesse meg a családját.
Nem vagyok krumpli, hogy azzal büszkélkedjem, ami a földben van. Vagyok annyi, mint az őseim együtt véve, ha még olyan márkik voltak is. Különben is nem márkik voltak, mert Duc de Gerendai az körülbelül a mi hercegi címünknek felel meg. Herceg minden szamár lehet, de írták volna meg a szatír szarvakat.
Aurél a tükörből ellenőrzi a gesztusait. Nyilvánvalóan szépnek találja magát a demokrata főnemes szerepében. Ha még egy percig késik a nevetésürügy, botrány lesz, mert Alice belepukkan a költő képibe. A szatír szarvak azonban felbökik a jókedv tömlőjét, s megrázott szőkefürtjei boldogan csenget tűzhetnek.
Igenis, ott hagytam az egész korhatosztályomat. Fütyülök a 2000 holdjukra, ha a költőt akarják megfojtani bennem. Az ember legyen szabad, és mondja ki az igazságot. A költő a szabad szó katonája. Én szakítottam az apámmal, de a szabadságomat nem hagytam. Erre mutasson valaki példát a magyar irodalomban.
Keserűné igazán nem akar erre példát mutatni. Ő különben is fáradt, a szíve is beteg. Korán kell lefeküdnie. Az eső elállt.
Gyerünk, gyermekem, haza kell mennünk. Nem, a nagyságos asszonyék csak maradjanak. Igazán nem engedhetem meg, hogy miattam zavartassák magukat.
S míg a súlyos cseppeket hullató fák alatt hazafelé csúszkáltak, kedvetlenül latolgatja az eshetőségeket.
Tehát kitagadták? Az apai kitagadások nem halálosak? Vajon egyke? Nem, nem menne simán. A fiú könnyen gyúl, de nehéz melegen tartani. Sivár kilátások. De a ruhája határozottan finom. Sejem harisnyát hord, s a nyakkendőtője brilliáns.
Keserűné a szoknyáját fölfogva, gyorsan, előrehajtott derékkal siet a kvártéja felé. Minél előbb paplan alatt lenni és gondolkozni, gondolkozni. Ebben a szótlanul loholó, csatakos árnyban ki ismert a kimért léptű szívbeteg méltóságos asszonyra. Alice is eltűnődik, nézi a szétszakadó felhők közül kimosolygó csillagokat.
Mama, ez a Radicsné nem is annyira művész, mint mecénás.
Keserűné szemeit fölpeckelte a gond.
Történnie kell valaminek. A kifőzde egyre rosszabbul megy. A környéken új vállalkozók szorítják le az árakat, le az egypengő alá. Hogy versenyezzek én velük? Altisztek feleségei, akiknek az uruk is jól keres, de én, és még a Feri előtt is hosszú 3 év. És akkor is mit kezd a diplomával? Istenem, mennyi facérmérnök! Ez a nyaralás a legutolsó. Ha most nem üt be, vége. Alice felszívja a Ferencváros. Legalább segítene a másik két lányom. De szegény Matildnak is oly élhetetlen az ura. Egyetemi karriert jósoltak neki, s a Bakonyban körorvoskodik. Persze, a házassága. De a házassága nélkül nem lehetett volna a Matild ura. Így gáncsolja el egyik érdem a másikat. Luisa viszont, az a szemérmetlen, kihalászta a maga fogkefegyárosát, s azóta meg sem ismer minket. Pedig mennyibe került az abbáziai nyár, motorcsónakos kirándulások a Quarneróban, vacsorák a vendéglők teraszán. Tavaly ajánlottam, hogy meglátogatom őket. Még nem is voltam Bécsben, s mit ír az a ripők vejem? Várom a mamát, s a hozományt. Ezt írta. Nem baj. Azért úriasszonyok lettek. Boldogult Jókuti nagyapjuk nem dohog, ha csillagokkal kivert karosszékéből rájuk tekint. Istenem, olyan boldogság után ennyi baj. Dezső, Dezső, szegény uram, csak te ne hagytál volna az én fiatal kelekótya fejemre mindent. De neked csak a fácánokra volt gondod, s amikor a fácánokat kiirtottad, a foglyokra, s amikor az utolsó foglyot is lelőtted, én az utolsó holdföldet is elprédáltam. 150 holdföld, mi az? Te persze simán kicsúsztál a bajból. A foglyok után egy hajnalban önmagad. De én meghallhattam-e?
Az ablakon befülelő vadgesztenye megrázta a fejét. Nem, a gesztenye mögött a szürkület nyújtózó leányai sóhajtoztak. Az ablak nyitva volt. Igaz, ő nyitotta ki még éjféltájban. Nem bírja a csalánforró ágyneműt. A keresztfának támasztotta a fejét. Nézte a szálló előtt hunyorgó lámpát, hallgatta az esőcseppeket rázó fákat, s az ablak nyitva maradt. Nem baj, senki sem láthatott be. Emeleti szoba a fiók pavilonban.
Hidegek a hajnalok. A Liz vajon nem fázott meg?
Nem. Alíz nyitott szájjal szedi a levegőt, átöleli a párnáját, elmosolyodik, s hirtelen mimikája hangtalan szavakat kísér. Olyan eleven ez a mosoly, hogy keserűné hallja a szavakat. Vajon kinek vágott oda?
Ezt a gyerekemet szeretem a legjobban. Vásott, komisz kis Alíz. Csak a te huncutságodat keretezhessen be a fényes parti aranyrámájával. Te majd eligazodsz azokban a felsőbb körökben is, noha csak a Népligetben nevelkedtél. Úgy szállszod fölfelé, ahogy a Ferencvárosban szállnál lefelé. Csak ennek a fickónak látnék a begyébe. Hol van már az anyai sugallat, valami jel, ami útba igazít? Minden nap 20 pengő, a 20 pengő 50 menü haszna.
Betette az ablakot, betakarta a lánya kicsúszott mellét, magához vette a horvátnéhoz írt levelét, és kiment a ragyogó augusztusi reggelbe. Horvátné a húga volt, az egyetlen jókúti lánya, aki szinten maradt. Pedig hogy lenézték, amiért a simontornyai parasztfiához hozzáment. De a parasztfiú iparkodott, s ma törvényszéki bíró. Micsoda irónia! Horvátné az egyetlen igazi méltóságos köztük. Nézte a borítékot, a maga fagyos és dőfös betűit. Ebben a levélben csupa apró semmiség volt. Horvátné talán nem is felel rá. Elfből nem felel. Mégis. Nem dobta a leveles ládába, ajánlva fogja föladni. A méltóságosnak szóló leveleket ajánlva szokta föladni. Harmadszor sétált el a posta előtt, a hivatal nyitott ablakán át tésztásbőrű, szemölcsös vénlány állt, a csomagokat rakosgatta. Szegényke makacson iparkodott fiatalos és régi szabásúan úri leány lenni, de petyhütt arca, konyba tűzött gyérhaja, merev dereka az elszaladt ifjúságot siratta. Mintha egy haszontalanul ellobbant élet hamváza lett volna. Észrevette Keserűnét. Ó, Keserűné előkelő asszony, s a postás kisasszony vonzódik az előkelő idősebb hölgyekhez, akik kedveskedve jegyzik meg, milyen tökéletes úri leány, igazán jobb sorsot érdemelne.
Parancsol-e valamit?
Nem, hiszen még nincs hivatalos óra, majd később visszajövök.
Nem tesz semmit, csak tessék.
A retesszel is bezárt ajtóban megfordult a kulcs. Az öreg hölgy igazán bizalomkeltő. A kisasszony elveszi az ajánlott levelet.
Méltóságos Horvát Józsefné, Budapest.
Már ilyen korán munkában, kedvesem.
Ó, igen. Olykor 10-ig is dolgozom. Persze csak nyáron. télen alszunk akár a medve.
Nagy sor az ilyen fiatal lánynak. Nem unatkozik?
Nem, dehogy. Ez nem olyan unalmas foglalkozás. Az ember megtud egyet, és mást. Nem úgy.
Teszem a sürgőnyök, ugye?
Nem csak a sürgőnyök a legkevésbé. Egy halálhír, egy férj, aki hazarendeli a feleségét, mindez semmi. De olykor egész váratlan dolgokat tud meg az ember. Egy előkelő puccos úriasszony, aki minden héten csomagot kap. A csomagon ez áll, ruhanemű. De a ruhanemű átázik, s a papíron zsírfoltok ütnek ki. A hölgy nem étkezik a vendéglőben, nem. Ő a szobájába hozatja az ételt, s egy este elutazik, anélkül, hogy számláját kiegyenlítette volna. Sok különös ember fordul meg itt. Néha hetekkel előbb tudom, amire a rendőrség vért izzadva jön rá.
De hisz ez nagyon érdekes. Azt hittem, ide csak halálosan unalmas és beteg emberek jönnek.
Á, dehogy! Bankárok, képviselők, költők.
Költők is?
Tessék!
A postás kisasszony a revű egy kifordított számát mutatja. Az oldalán egy verssel. A vers címe Csatát fürdő. Ilyesmi is lappang a kisasszony fiókjában.
Ez az a gerendai, akit azzal a szőkenővel látni.
Szőke? Vörös? Az a nő annak a fiúnak az átka. Pedig nagyon tehetséges. Ó, nagyon! De az a nő beleválja a karmait. Őszintén megvalva, a kisasszony azt hiszi...
Ebben a pillanatban egy szállodai boly lép be. A kezében fölbontatlan sürgönnyel és Szedlacsek úr üzenetével, hogy ilyen nevű címzet nincs a szállodában.
Nincs. Ezt a két csomagot a Terézi alakba küldik.
Amikor a boly a két csomaggal kikószált, a postás kisasszony keserű néhez hajolt.
Hát nem érdekes? Egy órával ezelőtt vettem föl. A sürgőny így szól, ugyebár ő köztünk marad. Atyád javadra végrendelkezett. Azonnal jöjj, anyád. S az illető nem is lakik itt, nincs is a fürdőhelyen. Ki tudja, milyen fontos érdekek forognak itt kockán.
Keserűné a rejtélyes borítékra néz. Egy szempillantás, s a lap már vissza is hullott az asztalra. E szempillantás alatt három dolgot lát. Egy au betűt, aztán az egész Aurél szót, s amikor a sürgöny eltűnt a szeme elől, szinte ott ég a retináján a bizonyosság. Bóna Aurél. S most rajta villan át egy perc alatt az ezeregy éjszaka.
Persze, hogy nem találják. A költői nevén jelentette be magát, Gerendai Bóna. A kis Gerendai ebben a pillanatban 2000 holdat ér.
Szeretné fölvenni, megnézni, megtapintani ezt a papírost, de nem meri. Kiejteni a kezéből, összeesne. A ketyegő fali órára néz.
8:30. A lányom vár. Nagyon örültem, kisasszony.
Már szalad, tele kavargó gondolatokkal, mint egy fiatal poéta, aki megivott fél liter feketét, megírta élete legjobb versét, s nem tud elaludni.
Azonnal jöjj! Miért jöjj? Haldoklik, vagy csak megbocsátott? De akkor miért azonnal? Ebből a két szóból a halál kacag. De hát akkor miért nem így? Ha életben akarsz látni, azonnal gyere! Így lenne érthetőbb, de Gerendai úgy is tudja, miért kell jönnie. Az anyjával bizonyosan jó viszonyban van. Az anyja titokban értesíti őt, ő dugja pénzzel is. Fúj, borzasztó, hogy Bóna Aurél nagybirtokosról gondolkodom. Még jó, hogy nem szóltam el magam. A titok így is minden pillanatban kipattanhat. A postás kisasszony fecseg, akad valaki, aki tudja, hogy Gerendai és Bóna ugyanaz. Hogy rohanna az a vén círmos a sürgönnyel. Gerendai úr, egy szomorú hír, fogadja részvétemet. S fucs, Gerendai Aurél már el is utazott, s Bóna Aurél minden újjára kap egy aliszt.
A szálloda előtt nyulánk, tejképű cserkész tisztecske értekezik Szedlacsek bácsival, a világot járt portással, aki hét nyelven kíván jó reggelt, s a szakállát Ferenc Jóskára vágja. A fiú egész megokolatlanul faképnél hagyja Szedlacsek bácsit, s az üveggyárhoz induló társas autó mögött keres fedezéket. De keserűné nem tűnődhet olyan intenzíven, hogy a retinájára rajzolódó homályos árnyak közt a fia holdképére föl ne riadjon.
Feri!
Feri féltestével már az autó mögött van, s ez a felkiáltás az ifjú parancsnokból a gyermekkori engedelmesség ős reflexét csiholja ki. Iszkolni akar, de már is hátrafordul, s mint veréstől félő szűkölő, de azért farokcsóváló komondor sündörögve az anyjához, s túlzott boldogsággal esik fekete kesztyűjére, míg drótos tótkalapja a nyakába csúszik.
Alice hol van?
Úgy hiszem a tenisznél. Megkeressem?
A tenisznél? Mondd meg neki, hogy azonnal jöjjön. A hallban várlak, de már itt is vagytok?
Beleveti magát az előcsarnok nagy nád fotelébe. A kis fonott asztalon a fürdőhelyet dicsérő prospektusok hevernek. Orvos professzorok és kémikusok nyilatkozatai. A híres csatádi víz összetételét igazoló analitikai táblázatok. Széndioxid, kén, hidrogén, olvassa keserűné, s lassan tekercsbe sodor egy fényes papírú füzetet. Egy nyitott lapon a kékesi kilátó fotográfiája, a másikon az új szanatórium terve. Hirtelen abba hagyja a tekercs sodrását, s megáll, mint akinek a csákánya keménybe ütött.
Végre!
Alice és Feri melléje telepedik. Elég közel, hogy beszélgetésük foszlányait a reggelizni siető vendégek el ne kaphassák. Elég messze, nehogy az a látszata legyen, hogy sugdolóznak. A gyerekek látják az asszony izgatottságát, s tudják, hogy valami rendkívüli előtt állnak. Alice arcán még ott a teniszparti, s a partit fűszerező enyelgés édes évődése. De szemeit tisztelettudóvá redőnyözi, s nedvesen csillogó ajkait komolyra biggyezti. Feri buksi fejéből az elnyomott és halvérű fiúk köteles jó indulata kandikál.
Gerendai apja meghalt. A vagyont Aurél örökölte. 2000 hold. Tessék gondolkozni. Én véletlenül tudtam meg a halálhírt. Néhány óra kérdéses, Aurél is megtudja. Akkor biztos elutazik, s mi meg itt maradunk.
Biztos ez mama? Ez a Gerendai egy majom.
Gerendai? Csak nem a költő Gerendai, aki a férfi erény tűzpróbáit ecsetelő novellákkal és versekkel árasztott el valamennyi szerkesztőt és a legkriptogámabb pályázatok bírálóit is. Gerendainak minden két hónapban jön verse a revűben, fényes üstököső.
Az. A pincérek úgy hívják, Mester Gerenda.
Ne viccelj! Labdaszedő akarsz lenni? Vagy bankot nyitsz a facér udvarlódnak?
Alice az asztalt nézi, s a környék nevezetességeit reklámozó füzetet lapozza.
Nekem ne lapozz. Légy okos. Gondoskodni akarok rólad, s ennek a fiúnak 2000 holdja van. Grófnő vagy mellette, és kenyérre kenheted. Ha 100 évig maradsz 18 éves, ilyen nem akad több.
Igaz.
Feri tudja, hogy ha a mamája vállalkozása meghiúsul, őt tépik meg a csatát fürdői nyaralásért. De a költő milliárdos sógor is új perspektívákat tépet föl benne.
Meg kell előznünk ezt a halálhírt. Gerendainak még ma nyilatkoznia kell, érted? Legalábbis el kell vesztenie a fejét.
Önök Németh László, Aurél a kékes remet című írásának rádióváltozatát. Annak második részét hallották. Mesélő Tokai Csaba. Keserűné Sarolta, Földeáki Nóra. Radicsné Emma, Tankó Erika. Alice Keserűné lánya, Kis Nikolett. Feri Keserűné fia, Rákos Olivér. Gerendai Aurél Kerek Dávid. Postás kisasszony, Círják Liliana. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Thank you.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Németh László, Aurél a kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak harmadik részét hallgathatják meg.
Mi ez?
Bök keserű né a prospektusra, s a cserkész tisztre néz.
Ez, mama, a kékesi kilátó. 1010 méter, gyönyörű panoráma, északra Salgótarjánig, keletre Miskolcig, délre a Tiszáig.
Mennyire van ide?
Ó, gyalog nagyon sok, de a kaparóházig kitűnő kocsi és autóút. Onnét másfél óra séta a csúcs.
Ide figyelj, megismerkedsz ezzel a gerendaival. Megmondod, hogy Alíz öccse vagy, és kipuhatolod, nem jönne el velünk délután? De egy nővel van, azt el ne hozza. Az autóban csak egy fölösleges hely van.
Feri ismeri a rendes csomót, a dupla csomót, a halás csomót, tud szabad tüzet csinálni, és tudja az ábrázoló geometriát. De még soha életében nem ismerkedett meg senkivel, ha csak szolgálati úton nem. Nyel egyet, elvörösödik.
Igenis, mama. 9:30. 11-kor indulunk. Ismertem egy női szabót, aki verseket írt, s világosan ítélkező bírák a legbadarabb verseket őrzik a fiókjukban. Halász Tóninak azonban még én sem merném a szemébe vágni, hogy igenis, barátom, te is költő lennél. Előről ügynök, hátulról artista, oldalról fogorvos, de költő. És nem is költő a szó klasszikus értelmében. Viszont kitűnő gyakorlati érzéke van, és ha pillanatnyilag nincs is elhelyezkedve, a kilátásai nem rosszak. Volt bankhivatalnok, próbálkozott a tőzsdén, hallgatta a sajtófőiskolát, nyaranta aktív tenisztréner. Ha egy ilyen ember leül és operettet ír, a darabjai nem soká fognak színpadot keresni. Minden esetre ismeri már a nyomdafesték gyönyöreit. Számos riportja jött a pesti Aretinóban és a Színházi Szentben. Elég kedves és elég vitriolos dolgokat mond ahhoz, hogy a jövője elé kellő bizalommal nézzen.
Kissé különös, hogy keserű Feri épp ezt a halásztónit hívta félre, aki pedig a húgának megrögzött udvarlója, s így gerendai versenytársa is. Ebben nem csak a gyáváknak az a görcsös szemtelenség tisztelete vezette, melyel ezt az életre született embert bálványozta. Furcsa, de az a titkos óha is ott motoszkált benne, hogy a meghívás kényelmetlenségét a trénerre tolja. Ezt persze magának sem vallotta be. Ő végre is bemutatkozik gerendainak, de itt nem csak Alízról van szó.
Gerendai ma holnap irodalmi hatalom. Új Baumgarten. S nincsenek-e szegény érvényesüléstől elzárt költők, akiknek tehetségét épp az én barátságom óvhatná meg a pusztulástól? A tréner fölényes ember, aki Alíz karrierjét se buktatja el, ha azzal a magáin lendít. Majd kialakul minden a beszélgetés során, hiszen ismerősökkel szemben megoldom. Csak idegenek előtt zavarodok meg, de Tóni végtére is a barátom.
Tudod, hogy a gerendai is itt nyaral?
Fordult Feri fontoskodva Tónihoz, a trénerhez, aki akkor fejezte be a cukorbeteg Schwarz mama 12 éves és 62 kilós terikéjének a meddő ugrándoztatását. A pálya melletti zöld pattámlájára ült, s cigarettára gyújtott.
Beszéltem vele.
De azt nem tudod, hogy ez az ember hallatlanul gazdag?
Igen, a papa kitagadta. De ez csak frázis. Jelleti magát a kis apuci. Kihagyott fiam egy kastélyt.
Márpedig gazdag? Az apja mindenét ráhagyta. 2000 holdat, fiam?
Szamár vagy, kedvesem. Az apja él. A múlt héten küldte vissza a felvágatlan szatír szarvakat.
Meghalt. Tegnap halt meg, a mama mondta.
A nagyságos asszony?
A keserűnél mondta,
magva van a szónak.
Még Gerendai sem tudja. Mindent ő örökölt, s még nem tudja.
Nem.
A mama is véletlenül értesült róla. Látott a postán egy sürgönyt, ami Bóna Aurél nevére szólt. Onnan tudja?
Ez a Gerendai belepistult az Alice-ba. Alice panaszkodott, hogy reggeli zaklatta.
Igen.
Voltak épp nem utolsó dolog 2000 holtba beleülni. Mit gondolsz? Revüt vagy napilapot fog alapítani?
Gerendai? Úgy hiszem revüt.
Lesz olyan ostoba. Te egész jól elhelyezheted majd a dolgaidat. Alapjában nekem sincs kifogásom egy megfelelő állásocska ellen. Mondjuk az adminisztratív ügyek intézése?
Igen, neked kitűnő gyakorlati érzéked van. Gerendai jól járna veled.
Kár, hogy nem voltam szívesebb hozzá. Be fogják lepni szegényt az irodalom legyei.
A mama azt gondolja, ki kellene rándulnunk a Kékesre.
A mama kitűnő turista. Persze, gondolom Alice is jön.
Igen, Alice-nak is szüksége lehet összeköttetésekre.
Hogyne. Tulajdonképpen még én se voltam a Kékesen. Gondolod, hogy a nagyságos asszonynak nem lesz kifogása ellenem?
Nem. Talán. Ám bár... Különben azt is mondhatod, hogy Gerendai hívott.
Természetesen nem Alice kedvéért megyek. Megnyugtathatod a mamát. Sőt, ezt Alice-nak is megmondom. Te barátom vagy. Előtted őszintén beszélhetek. Alice nagyon kedves lány. És engem igazán kitüntet az ő kedvessége. De miért gáncsoljuk el mi egymást, amikor egymás segítségére is lehetünk? Mi lennénk mi együtt? Két gályarab. Hidd el, fiam. Két gályarab.
Körülbelül.
Látod? Én velem lehet beszélni. Ismerem az életet, és nem lövöm szívem magam. Nem gondolod, hogy át kellene iratkoznod a gazdasági akadémiára?
A gazdasági akadémiára?
No igen, egy kis jószág kormányzóság.
Ugyan, te komolyan hiszed, hogy Gerendai elveszi Alice-t?
Gerendai hajlítható. A kedves mama meg kemény. Mikor indulunk?
11-kor.
Akkor hát nem amlaszkodjunk. Meg kell főzni a kis öreget. Talán jobb volna, ha én beszélnék. Úgy nem olyan föltűnő.
Igen, te sokkal élelmesebb vagy.
Radicsnéval minden esetre számolni kell.
Gerendai Aurél csodálkozva nézett a két fiatal ember után. Semmi kétség, az ő ideje is elközelgett. Vannak, akik lelkesednek érte, ifjú szívekben él, s mindig tovább.
Milyen különböző volt a hódolatuk, s mennyire egy igazság lángolt mindenikben. A tréner úgy beszélt, mint egy férfi, aki nem tehet róla, de meg kell hajolnia. Nehezére esett a vallomás, de épp ezért volt becses. A kis szőke viszont belepirult, s úgy rebegte el szerelmét, mint egy visszautasítástól reszkető leány. Pedig milyen rosszul indult a nap? Fejfájósan ébredtem, annyira kimerített Emma este lirikácsolása. Rettenetes tud lenni. Fölmagasztal, s otthon nekem esik. Nincs az a buddhista imamalom, amelyik gyorsabban lejárná a tibeti miatyánkot, mint Radicsné a magas érelmeit. S akkor az engesztelgetés. Legalább kibékülni ne kellene. És Alice? Milyen hideg volt reggel, mintha csak le akart volna rázni. Hogy is mondta a tréner? A mester burokban született, s hunyorított is hozzá. Gúnyolódott, vagy igazán irigykedett? De mit jelent akkor a meghívás? Biztos, hogy a hölgyek tudta nélkül nem hívtak volna. A mester burokban született. Nem, ebben a mondatban árnyéka sem volt a gúnynak. Vagy a mester megszólítás is gúny. De hát többször is ismételték ezt a szót, és szinte kigyúlt arccal. Fölfedezett Alice? A reggeli hidegségével csak a hirtelen szerelmét páncélozta el? Némelyik nő akkor a legfagyosabb, amikor görcsösen kell összeszorítania az ajkát, hogy a szerelmére árulkodó szavak ne robbanjanak ki mögüle. Mintha lett volna Alice arcán valami elgyötörtség. Kissé szórakozottnak tűnt. Idegesen felelt, s a feleletének nem volt értelme. De micsoda szamár vagyok, inkább örülnék.
Ahelyett, hogy újjongott volna, az erdőbe vette magát, s egy keserű levelet rágva, hosszú orral ballagott föl az egyenes sudarú bükkfákat tükröző halastóig. Voltaképp arra gondolt, hogy legjobb volna az egésznek véget vetni. Úgy tartják őt, mint egy rabot, s az igazi nők elhúzódnak tőle, kigúnyolják.
Ó, ostoba pesszimizmus! Hányszor megfogadtam, hogy nem alászkodom meg a sors és önmagam előtt? Milyen lecke ez? Elveszíthetem minden tartalékomat? Vagy ezer meglepetést rejt az élet? Minden férfi egy leleplezésre váró barát. Minden nő egy megnyilatkozni óhajtó szerelmes. Még mindig nem gyógyultam ki a szorongásból. Jogom van mindenhez. Zörgessetek és megnyittatik, mondja a Biblia. Én meg azon sopánkodom, mit gondolnak a zsalu mögött. De hát én írtam az ódát a szemtelenséghez. Különben mindegy. Az érzés szép és igaz. A vers is az, de nehogy a kabát zsebemben hagyjam, mert Radisné megtalálja, s megint jön a roham.
Kivette a papírt. A mellénye bélése egy helyütt felfes lett. Apróra hajtotta, s oda gyömöszölte. Itt senki meg nem találja. Egyszer majd ezeket a verseket is ki fogja adni. Akkor derül ki, hogy nem volt ő olyan egyrétű ember, mint a kritikusai hirdetik.
Jaj, a Radicsné, hogy szököm meg tőle? Át kellene öltöznem, de ha fölmegyek, rám kullancskodik, s estig le nem rázom. Ó, ezek a veszekedés utáni pásztorórák. Most könyörülj rajtam, Odüsszeusz iravasság.
Meglátta a szálloda kapujában ólálkodó Bolyt.
Gyuri, szaladj föl a nagyságos asszonyhoz. Gerendai úr kéreti, sétáljon föl a halastóhoz. De el ne árult, hogy itt beszéltél velem. Mondd, hogy még reggel hagytam az üzenetet.
Behúzódott a harranyíló biliárdterembe. Onnét leste, mikor megy el az asszony. 10:45, 10:30, végre. Fölsurrant a szobájába, átöltözött.
Vajon mit szól Emma, ha nem leszek a randevú helyén? És az a szörnyű, hogy ezt még viccesnek is tartom. De ez most az én napom. Végre megbecsülnek. Nem tarthat egy asszony kalitkában. Csak azért is csínytevő diák leszek. Meg fog pukkadni. Meg fog pukkadni. 10:45 múlt 5 perccel. Csak most segítsen le az istenke. Csak most jussak át a féltékenység sárga drótsevényén.
Reszketve szaladt le a lépcsőn. A forgatható kapu üvegkalitkáján egy bordó női ruhafoltja derengett át. Visszahúzódott a lépcsőházba. Nem, nem Emma volt. Már kinnáll a szálloda előtt. Nem bírja a várakozást. Minden ünnét az Emma szemei vöröslenek. Lemegy a garázshoz. A kapuban egy indulásra kész kocsi.
Kiket visz, barátom?
A sofőr elmondja, hogy őt a tréner fogadta meg.
Akkor maga az én emberem. Mondja meg a keserűné méltóságos asszonynak, hogy itt várom őket.
A sofőr már semmin sem csodálkozva bólint. Gerendai Aurél egy fölfordított kocsimosó dézsára ült, és várja az autót.
Csak benne ülnék már. Bármi történhet. Emma kiszámíthatatlan. Vajon ezek a keserűjék gazdag emberek? Bekerülhetnék egy rendes családba. Letenném az utolsó jogi vizsgáimat is. Keserűjék összeköttetése révén állást is kaphatnék. Utálom az ilyesmit, de akár így is lehet. 1-2 év, s a legelőkelőbb kiadók versengenek majd a regényeimért.
Az autó csak 4 üléses, de a visszaülés is kényelmes párnázott. Aliz az édesanyja és Feri közt szorong. Szemben velük Aurél és a tréner. Aliz baltérde Aurél lábát éri, a jobb a trénerét. A baltérd mozdulatlan, de a jobb, mint halálra ítélt rab, segélyért kopogtat. De halásztóni érzéketlen, Ő nem is ismeri az SOS jeleket. Sőt, hogy fitoktassa a maga semlegességét, keserű né felé húzódik. Alice széjjelebb teszi a lábát, de a tréner ma a mama kedvence lesz. Mentegetőzik, hogy szűk a hely, s egészen oldalt rakodik. Aurél nézi az Alice bájos kis arcát, amely megint egészen új, mintha váratlan mélységek nyilatkoznának rajta. Szürke szemeit összehúzza, mintha a szembefúvó szél ellen védekezne. De keserű néz széllel szemben ül, s mégsem húzza össze a szemét. Az autó a gyöngyösi úton kapaszkodik, lassít és berreg. Igazán nincs mit hunyorgatni.
Milyen gyönyörű is ez a gyermekarc. Egy izmocska megvonaglik rajta. Hogy került ez az izmocska oda? Az ember nem is hinné, hogy ez alatt a patyolatsima, egybeöntött arc mögött valami különálló és különélő is rugódozhat. Az a bőr, mintha közvetlenül a lélekre lenne vonva. Piros hullámok kergetőznek rajta, alig észrevehető borzongások. Lám-lám, már meg egy porszem esett a szemünkbe.
Pedig az autó csak nem áll. A motorja berreg, de annál lassabban halad. Ez a gyöngyösi út legmeredekebbje. De Aurél udvarias. Ő nem veszi észre, mi megy végbe a kis Alice-ban. Vigyáznia kell a szemére. Ő 10 éves korában az északi tengeren nyaralt a szüleivel. A vasúton egy égő szikra ment a szemébe. Majdnem megvakult. Alice Aurélra néz, s kimondhatatlanul szomorú. Aurél legszívesebben leszállna és megírná élete legszebb versét. A címe ez volna: Ó, szűz szemek árulkodó szomorúsága. De a trénernek nincs érzéke a szűz szemek árulkodó szomorúsága iránt. Megértőn és megértetőn mosolygott vissza a keserű név fürkésző tekintetébe, s iparkodik olyasmit mondani, ami az anyának és Gerendainak egyaránt kellemes.
Úgy érzem, mester, hogy az ön mámorversei mélyén egy családszomjas szív kiált segítségért. Ne gondoljon valami kispolgári nyálkásságra. A legönállóbb lélekben is ott dorombol a kivert ember boldogságisége.
Milyen lángvörös lesz Alice. Fölegyenesedik az ülésben, s kiáltani akar. Az ember azt hinné, megátalkodott dülobbant föl benne. De Aurél érti, az elevenére tapintottak. Szegény kicsike, aki a felszínt nézi, azt mondhatná frivol. A teraszon talán ebbe a látszólagos frivolságba akad bele a szeme. Pedig milyen mélyről jön a lelke minden hullámverése.
Lehet, hogy igaza van. Sokszor én is úgy érzem, hogy a mostani életem belém folytja legjava erőimet. Roppant lehetőségek zsúfolottak belém. De nincs égboltja az életemnek. Nincs sark csillaga.
A mesternek lapot kéne alapítani.
Épp én nekem.
Igen, mester. Én sajtófőiskolai hallgató is vagyok. Gyakran latolgatjuk a kollégáimmal, hogy nincs olyan revünk, amely a fiatalságot fejezi ki. Törjük a fejünket, ki lenne a legalkalmasabb ilyen lap szerkesztésére. És újra s újra a mesterben állapodunk meg.
Én is hallottam ilyen véleményt.
Nem tartom lehetetlennek, annak is eljön az ideje. Éreztem én is ilyenféle hajlandóságot.
Remélem, a szerkesztő úr felfogad titkárnőül.
Aurél csak a jövendő titkárnő párás szemét látja. Gondolhat-e rá, hogy ezt a párát nem az ő napja szívta föl azokból a tószemekből, s hogy e kacagás mögül dühös kétségbeesés kartácsa röpül egy közömbös fiatalember szemtelen arcába. Keserűné a sarokba húzódik és néz. Talán nem is bánja már, hogy a tréner is közébük tolakodott. S talán Feri is elkerülte ezúttal másodszor az anyai pofonokat. Ó, Keserűné sok mindent észrevesz, amint az autó sarkába gubózva, barátságos arca mögül kikémlel a fiatalokra. Tétova fiatalok, akik fölött csak egy bizonyos van, az ő akarata. Aurél azonban semmit sem lát, csak Alice-t, a jövendő lapot, s az útra hajló tölgyfák cifra és réteges levélzetét. Az autó fölért az első hullám ormára, s neki ereszt. 100 méternyire alattuk buja hegyi legelő, a pillangósok lilájába, a boglárkák sárgája ír szeszélyes cikcakkokat. Egy botott faragó fiú körül 20-30 tarka svájci marha cselleng. Aurél nem bírja tovább. Föláll, lekapja a sipkáját, kilóbálja a tehenek felé, s elhurrázza magát. A meglepett sofőr fékez, hátra néz. De nincs semmi baj. A méltóságos asszony a sarokba húzódik és mosolyog. A cserkész tiszt alázatosan heheréz. A kisasszony ülős a tréner urat nézi. Csak a bolondos gerendai lengeti a sipkáját, s kiabál a teheneknek. 1/4. Kékesi kaparóház. 10 percnyire szépen kikövezett forrás körül csinos körönd, 5-6 pad. A kultúra a kékest is megmássza. Feri kufferjéből egy sonkás zsemjés stanicli kerül elő. 5 percnyi csámcsogással el egy tohonya diskurzus következik. Még keserűné is vidáman nyeli a 80 filléres pilulákat. Egy zsemje, 2 menü haszna. De haj, befektetés nélkül nincs vállalkozás. Alice csillogó szemekkel vadul harapja a sonkát, mint egy kis ragadozó, mintha nyakát harapná valakinek. Aurél most megint egész másnak láthatná, ha nem a maga kiszabadult ifjúságával volna elfoglalva. Fölugrik a padokra, a támlájukon egyensúlyoz, noha azt gyermekkorában is csak a síneken merte megtenni. A forráshoz gugolnak, isznak, s ő beüti a Feri összenyomható poharát. A cserkész kalapot helyettesítő vászonsapka, a zöld nyakkendő csuromvíz, az alig serkedő bajuszkán fényes gyöngyöcskék ülnek. Szegény Feri alig győz elég széleset vigyorogni. Ezt a kitüntetést honorálni kell. Keserűné is ezt tartja a kirándulás legjobb élcének. Gyönyörködő szemei elnézően mosolyognak. A tréner is elért valamit. Aurél letegezte.
Önök Németh László, Aurél a kékesremegy című írásának rádióváltozatát. Annak harmadik részét hallották. Mesélő Tokai Csaba, Alice Keserűné lánya Kis Nikolett, Feri Keserűné fia Rákos Olivér, Gerendai Aurél Kerek Dávid, Halász Antal Tóni Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.